Folytassuk tehát a beszélgetést, és eszembe jutott közben valami, amit még az előbb szerettem volna egy ilyen hatásnak, vagy egy érvnek felhozni, mégpedig azt, amire nagyon régóta hivatkoznak, és nyilván nem alaptalanul azok a termelők, meg különböző szövetségek, akik képviselik őket, az pedig az, hogy mit csinálnak az úgynevezett multikiskerláncok a külföldi árubehozatalával, ami egyébként agyonnyomja a magyar piacot, és még jobban megnehezíti a helyzetét azoknak a termelőknek, akik, ha csak az elmúlt 10 évet nézzük, hát abból biztosan legalább az 50%-a az mezőgazdaságilag brutál rosszul sikerült Magyarországon.
Ez igaz, ilyen van, tehát hogy az ugye biztos, hogy történik szintén, hogy mondjuk egy nagy kert vállalat, tehát mondjuk egy lánc írtózatosan alacsony áron veszi át mondjuk a kiflit a pékségtől. Ez tény, hogy van. Na de ez lezajlott az elmúlt 20 évben. Tehát ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag beállt, hogy ki az, aki minimális margóval képes beszállítani ennek a nagyker láncnak, erre ráállt 2-3 sütőipari vállalat, és ez a piac, ez konszolidálódott. Tehát itt én nem hallottam nagy változásról, mert az van, hogy akik nem tudták ezt csinálni, azok csődbe mentek, azok annál kiszóródtak. És akkor vagy az van, hogy ugye kiszolgálod a felső 3 jövedelmi tizedet, mondok egy példát, tehát ugye aki olcsó, mondjuk vízezett kiflit ad a nagy multiláncoknak, az egy szektor, de ez nagyon kevés cég, tömegesen termel. Van egy másik szektor, ami a magasabb minőségű mondjuk sütőipari termékeket csinálja. Ugye múltkor a Facebook Pogi podcast oldalán kiraktam egy olyat, hogy elmentem egy közepes minőségű, elég ismert mondjuk ilyen sütőipari láncba, pékségbe, és ki volt rakva? Jutúrós pogácsa 7330 forintért. És kiraktam, hogy ez a Pogi podcastnek a pogácsa rovata. Beszéljük meg, hogy hogy a búbánatba lehet egy kiló pogácsa 7330 forint. Mert hogy ez egy olyan ár, ezt Norvégiában nem fizetnék meg. Tehát kizártnak tartom, hogy egy norvég ember bemenne egy pékségbe, és mondjuk egy 15 eurónak megfelelő összegért venne egy kiló tésztát. Ez nyugat-európai ár. És gyakorlatilag arra jutottunk, és akkor elkezdtük megnézni, hogy ugye mennyi a lisztebből, mennyi a jutúró, ez az amaz, és hát ugye kiderült, hogy ezt fagyasztott formában ugyanez a pékség 5000 forintért adja el, ugye kiderül, hogy ennek mondjuk az összesen összeadod az energiát, a lisztet, a jutúrót, a munkabért, stb. Nagyjából kijön neki 3000-4000 forintra, na jó, maximum 3500-ra. És dupla annyira adja el. Hogy lehetséges ez? És akkor ugye a következő vita, ami ott elindult, hogy akkor ez, de hát ugye piaci fundamentalisták természetesen megjelentek, hogy de hát megveszik, hát nyilván ugye érdemes eladni, mert megveszik. Igen, csak ki veszi meg? Tehát az történt, hogy a magyar társadalom alsó 70%-a ebből kiárazódott. Az alsó 70% ezt nem tudja megvenni. Én egy relatíve jól kereső ember vagyok, de én nem vagyok hajlandó 7300 forintért venni egy kiló pogácsát. Tehát ha én nem vagyok hajlandó ezt megvenni, akkor egész biztos vagyok benne, hogy a magyar társadalom alsó 70%-a ezt nem tudja megvenni, és nem fogja megvenni. Valaki megveszi, de ki az a felső 3 jövedelmi tized? Tehát a felső 30% besétál egy ilyen pékségbe, ahova az alsó 70% soha be nem sétál, nem rá van árazva, és a felső 3 jövedelmi tized neki egy része igazából annyira jól keres, hogy neki még ez is belefér, hogy 7300 forintért vegyen egy kiló pogácsát, az alsó, és tehát nem az egész társadalomra áraznak. Ez fontos látni, hogy egy csomó cég átállt arra, hogy az alsó 7 jövedelmi tized az tulajdonképpen ársapkás élelmiszereken él. Esély nincs arra, hogy ők megvegyék a termékeiket. Teipari cégek mesélik el, hogy sajtot nem vesznek az alsó 7 jövedelmi tizedben. És akkor ugye mi a stratégia? Tök logikus, hogy akkor a felső 3 jövedelmi tizedre árazol. Tehát onnantól fogva meg simán lehetnek nyugat-európai árak, és lehet egy hatalmas nagy ugrás az árakban, hiszen abból kell a bevételedet fenntartsd, a profitabilitásodat fenntartsd, hogy a felső 3 jövedelmi tizednek adsz el nyugat-európai árakon, és ez nem csak élelmiszer, tehát itt kicsit nagyon a mezőgazdaságra koncentráltunk, de hát ez ugyanúgy bekövetkezett egy csomó minden más szektorban is.
Oké, tehát akkor mégiscsak van árbérspirál, csak nem egy általános árbérspirál van, hanem egy szegmentált árbérspirál van.
Nem, nincs bérspirál, tehát hogy ez a felső három jövedelmi tized, ez annyira sokat keres Magyarországon, hogy ő megengedheti magának. Biztos, hogy voltak olyan menedzserek, akiknek lépést tartott a bére az inflációval, de ugye ez a felső egy jövedelmi tized, a második, harmadik jövedelmi tizedben már nem tartott lépést az inflációval.
Bocsánat, de akkor nem értem. Tehát, hogyha úgy árazzák be a cégek, hogy szegmentálják az árazásukat, és nyugat-európai árakat tudnak bizonyos termékekre adni, mert azokat megveszi az a fogyasztói réteg, ezzel hat az élelmiszerinflációra, hiszen a kosárban azok a termékek is benne vannak.
Igen, de hogy ez egy ár-profit spirál, és nem pedig egy ár-bér spirál. Tehát nem azzal hat rá, hogy megemelkedett az emberek bére, ezért többet vásárolnak, és nagyobb nyomás van, és ez megemeli az árakat, hanem az a mechanizmus, hogy ugyanannyit fogyasztanak, de ezt magasabb áron fogyasztják, tehát megemeli. Ugye, most kijöttek az inflációs adatok. Az elmúlt 3/4 évben Magyarország technikailag recesszióban van. Ha ezt megbontjuk, akkor azt látjuk, hogy a belföldi termékek kereslete visszaesett, a belföldi szolgáltatások kereslete nem esett vissza. Tehát a szállodák, az éttermek, köszönik szépen, jól vannak, a termékekből vásárolnak kevesebbet. Hogy lehetséges ez? Úgy lehetséges, hogy a magyar társadalom felső 30%-a az eddig is járt szállodába, meg eddig is járt nyaralni, meg eddig is járt étterembe, az alsó 70% meg eddig se járt. Most ugyanezek az emberek ugyanúgy elmennek étterembe, szállodába, csak mondjuk most többet kell fizetni egy, tehát amíg mit tudom én régen, mondjuk 3-4 ezer forint volt egy étkezés, mondjuk 5000-6 ezerre emelkedett az étkezésnek az ára per fő. Tehát, hogy mondjuk ez történt. Tehát, hogy ugyanannyit fogyasztanak, csak magasabb áron. És ez egy ár-profit spirál. Nem győzöm eleget mondani, ez nem ár-bér.
Na, ezért mondtam az elején, hogy szerintem ez ugyanaz, csak két különböző végét.
De ez nem ugyanaz, Bandi, mert a máshol csapódik le. Tehát, hogyha ár-bér spirál lenne, akkor az alul levő 70% többet fogyasztana. Tehát, hogy a végén volumenben, materiális reáliában neki több lenne a fogyasztása, de neki kevesebb a fogyasztása, csak ársapkás termékeken tud élni, kevesebbet eszi.
A felső... Mert én hát azt mondom, hogy ugye, tehát én úgy értelmezem ezt a szitut, hogy van egy erős verseny, egyébként ez szerintem erősödőben van, hiszen a fizetőképes kereslet az, mint ahogy mondtad, megvan, akkor viszont egy fix fizetőképes kereslet számú fogyasztóért kell versenyezni, tehát ez van. Ez az erős verseny, ez ugye a társaságok költségeit növeli, hiszen valamilyen módon neki a szolgáltatását javítania kell, vagy a termékét.
Dehogy is, nem. Semmit nem javít. Ő ugyanazt a szolgáltatást adja el, és nincs verseny. Tehát pont ez az érdekes, hogy mi azt gondolnád, hogy nagy verseny van, de ez nem így van. Egyszerűen az van, hogy ugyanannyit fogyasztanak. Van egy felső három jövedelmi tized Magyarországon, aki egy nyugat-európai értelemben vett középosztálybeli életet él. Ő elmegy időnként étterembe, ő elmegy időnként a Balatonra, ott kivesz mondjuk egy nyaralót, ott mit tudom én, vásárol szolgáltatásokat, ezt-azt. Ezeknek az embereknek kell valamilyen szolgáltatást nyújtani. Ha mindenki emel, tehát ha az egész szektor emel, ez tulajdonképpen egy látens kartel, ha mindenki emel, akkor valójában, hogy mondjam, nem kell versenyez, hanem ugyanazt a piacot, ugyanazokkal a piaci arányokkal, csak egy magasabb árszínvonalon nyújt. Tehát arra jött rá ez a piac, hogy az alsó 70% az nem játszik. Ők egyszerűen nem jönnek be a mi éttermeinkbe, ők nem foglalnak nálunk szobát. Mi a felső három középosztálybeli jövedelmi tizedre, nyugat-európai értelemben vett középosztálybeli tizedre lövünk, és belőlük kell megélni, és tőlük már nyugat-európai bérek vagy árakat kell kérni. Ezek most már sokszor nyugat-európai szintűek, szóval én nem vitatom, hogy ezeknek a szállodáknak és éttermeknek ma már nagyon sokszor teljesen nyugat-európai színvonala, szuper kajákat lehet, meg Balatonnál vannak szuper nyaralóhelyek, némelyik nem ilyen, némelyik rosszabb, de az alsó 70% ezeket egész egyszerűen nem vesz igénybe, ahogy egyébként az ársapkás kajákon kívül nem is nagyon vásárol más.
Hát valami azt sugja nekem, hogy ennek itt nincs vége, ennek a beszélgetésnek. Sok minden elhangzott, amivel szerintem szeretnének vitatkozni többen is. Volt ez a látens kartel. Ez a számomra ennek a műsornak a legjobb kifejezése eddig, hogy mindenki egymásra mutogat, és a látens kartel. Minden esetre, hogyha szeretnétek hozzászólni, akkor tegyétek meg a Facebookon, a Pogi Podcast oldalán, vagy más elérhetőségen, hogyha a netre beütitek, hogy Pogi Podcast, akkor meg fogjátok találni az elérhetőségeket, tegyétek meg.
Szeretném megerősíteni, amit a Bandi mond, hogy mind a ketten nagyon kíváncsi lennénk, hogyha valaki úgy érzi, hogy provokálta ez a műsor, esetleg a látás kartel része, akkor nagyon szívesen vesszük, hogyha ír nekünk, megkeres minket, akár beszélgetünk vele, hogy akkor mondja el, hogy ő hogyan látja, hogy miért volt Magyarországon 45%-os áremelkedés a élelmiszerpiacon.
Oké, köszönjük szépen a figyelmet, neked a beszélgetést, Zoli.
Köszi szépen.